2025-ben az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta volt. Rajtuk kívül még a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is búcsúzom, és köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten rövid időn belül immár harmadszor támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ma a Facebookon. Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen, egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba, írta a miniszter. Nem fog menni. Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük, áll a bejegyzésben. Komoly növekedés tapasztalható a migrációban, közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója ma reggel a TV2 Mokka című műsorában, jelezve, míg tavaly augusztusig 3700 határsértőt fogtak el a magyar hatóságok, idén ez a szám már a 9000-et is eléri. Bakondi György szerint a növekedés egyik oka az, hogy a szerb rendőri erőket a magyar határ közeléből átirányították más feladatra, ezért az embercsempészbandák visszatelepültek a határtérségbe. Emellett az olasz koordinációval erősödött a horvát-szlovén együttműködés, a terepviszonyok és a határövezet erősödése miatt pedig nehézkessé vált az ottani átjutás. A főtanácsadó kiemelte, a migráció elleni védekezés fontos feltétele az úgynevezett jogi határzár, melynek lényege, hogy a feltartóztatottakat visszairányítják a kerítés túlsó oldalára, és lehetőséget kapnak arra, hogy a menekült kérelmüket Belgrádban a magyar nagykövetségen nyújtsák be. Elfogták azt a férfit, aki életveszélyes sérüléseket okozott egy idős férfinak Kőbányán az Üllői úti felüljáró közelében, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság ma a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint még tegnap a hajnali órákban a Budapest 10. kerület Üllői úton ismeretlen tettes bántalmazott egy idős férfit, akit a mentők sérülései miatt kórházba vittek. A rendőrök azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, és a beszerzett információk alapján még aznap éjszaka 22 óra 55 perckor elfogtak egy 34 éves férfit a 9. kerületi Gyáli úton. Előállítását követően életveszélyt okozó testi sértés büntettel követésének gyanúja miatt kihallgatták a férfit, majd őrizetbe vették. A nyomozók kezdeményezik a letartóztatását, áll a közleményben. Aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál, közölte Budapest főváros kormányhivatala tegnap az MTI-vel. A közlemény szerint Budapest főváros kormányhivatala azért rendelt el azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést, mert az utóbbi napokban több BKV autóbusz is kigyulladt, veszélyeztetve az utasok életét és biztonságát. A kormányhivatal műszaki ellenőrei a buszok karbantartásáért és műszaki vizsgáztatásáért is felelős BKV 4 telephelyén tartottak vizsgálatokat, hogy felmérjék a mindennapi forgalomban résztvevő járművek állapotát. A vizsgált járműveknél komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény, a kormányhivatal munkatársai az ellenőrzött autóbuszok 22%-át a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból, 28%-át 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, 28%-nál pedig azonnali javítást rendeltek el. A közlemény szerint az ellenőrzött járművek mindössze 22%-a volt műszakilag megfelelő állapotban. A beruházások volumene 2025 második negyedévében a nyers adatok szerint 8%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez mérten a szezonálisan kiigazított adatok alapján a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1%-kal mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH közlése szerint 2025 második negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok szerint 8,2%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához viszonyítva. A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben az ingatlan ügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá. A visszaesést a szállítás-raktározást növekvő beruházási aktivitása mérsékelte, közölte a KSH. Végül az időjárásról. Ma többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar a térségben, majd a délután második felében egyre nagyobb területen szűnik meg a csapadék és szakadozik fel a felhőzet. Sokfelé élénk, néhol erő.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Arany János Toldi című művét sugározzuk folytatásokban, amelyet a diákok irodalomórákon olvasnak, feldolgoznak majd. Mai adásunkban a negyedik és ötödik éneket Básti Lajos előadásában hallhatják.
Negyedik ének. Mint a hím szarvaskit vadász sérte nyillal, fut sötét erdőbe sajgó fájdalmival, fut hideg forrásnak enyhítő vizére, és ezer jó fűvet tépni a sebére. Jaj, de a forrásnak kiszáradt az ágya, az ezer jó fűvet írul sem találja. Minden ág megtépte, tüske megszaggatta, úgyhogy még aléltabb most az Isten adta, úgy bolyong a Miklós. Nyakán ült a búja, oldalát kikezdte annak sarkantyúja. S mint bezárt paripa, mely fölött az ól ég, szíve a mellében a kép hánykolódék. Bújdosik az éren, bújdosik a nádon, nincs hová lehajtsa fejét a világon. Hasztalan kereste a magánosságot, mert beteg lelkének nem lelt orvosságot. És mint a toportján, ha juhász kergette, magát egy kiszáradt nagy nádasba vette. Ott is azt susogta a nád minden szála, széles e világon nincsen árvám nála. Nádtors lőn az ágya, zsombok a párnája, Isten kék egével födve a tanyája. Míg nem a sötét éj szárnya alá vett, s fekete ponyvából sátort vont felette. Majd az édes álom pillangó képében elvetődött arra tarka köntösében, de nem mert szemére szállni még sokáig, szinte a pirosló hajnal hasadtáig, mert félt a szúnyogtól, félt a szúrós nádtól, jobban a nádasnak csörtető vadától, félt az üldözőknek távoli zajától, de legis legjobban Toldi nagy bajától. Hanem amid ő már szépen megpitymallott, és elült a szúnyog, és a zaj sem hallott, akkor lelopódzott a fiú fejére, két szárnyát teríti annak két szemére. Aztán álommézet csókolt ajakára, akit mákvirágból gyűjte éjszakára. Bűvös, bájos mézet, úgy, hogy édességén tiszta nyál csordult ki Toldi szája végén. De a kínos éjség azt is irigyelte, hajnali álmából csak hamar fölverte, s addig ösztökélte, addig korbácsolta, míg a rétet össze-vissza barangolta. Fölkereste fészkit a réti madárnak, szárcsa, vadrucának, bibicnek, sirálynak, házukat feltörte és kifosztogatta, tarka tojásikkal éhét elaltatta. Vadmadár tojással éjszomját elvervén, szörnyen hányta a hab a jövőnek tervén. Merre menjen, mihez fogjon, uram fia? Nincsen hő lelkének hová fordulnia, mert elmenne könnyen, el is bujdokolna, ha az édesanyja előtte nem volna. Jaj, de majd, ha róla hírt nem hallanának, megrepedne szíve az édesanyjának. Három napig magát ekkép vesztegette, harmadik nap a nád megzörrent megette. Azt gondolta, farkas, meg sem moccant karja, mert ellátta, hogy ő csak testvére marja. Pedig Bence volt az, régi hű cseléde, akit anyja küldött fölkeresésére, ki nagy zokogással nyakába borulva így szólott Miklóshoz egy kis idő múlva. Jaj, eszem a lelked, bejó, hogy meglellek, harmadnapja már, hogy mindenütt kereslek. Tűvé tettem érted ezt a tenger rétet, sose hittem, hogy meglássalak ma téged. Hogy vagy, édes szolgám, nem haltál meg éjjel? Nem evett meg a vad ezen a vadréten, itt a tarsolyom, fogd, és egyél szépen, ne. Sült hús, fehér cipó, kulacsbor van benne. Azzal a hűszolga szemét az ökléhez, s öklét megtörölte ócska köntöséhez. Letérdelt a földre, tarsolyát letette, ami csak volt benne, sorra mind kiszedte. Asztalt is terített, csak úgy hevenyéből, az üres tarsolyból, meg a födeléből. A cipót, kulacsot, pecsenyét rárakta, végre két almával a módját megadta. Akkor elővette csillagos bicskáját, megkínálta vele kisebbik gazdáját, Toldi a jókéssel a cipót fölszelte, s a cipóval a húst jó ízűen nyelte. S mi örömmel nézte Bence, a hűszolga. Jobban esett, mintha maga falta volna, mintha ő is ennék, úgy mozgott a szája. Néha szinte könyvbe lámbadt őszpillája. Mikor aztán Miklós az éhét elverte, Bence a kulacsnak nyakát kitekerte, a kulacs sikoltott és kibudjant vére az öreg szolgának a kezefejére. Ez meg a vörösbort urára köszönte, néhány kortyot előbb nyelve mellé önte, s míg azt a fiúnak nyújtá jobb kezével, megtörülte száját inge elejével. S a bor az öreget jókedvre tüzelve, hogy kinyílt a szíve, hogy megoldott nyelve. Kezdte a beszédet Miklósnak nagyapján. Ostoros gyerek volt annál néha napján. Azután fordítá apjára, anyjára, Györgyre a bátyjára, végre önmagára, stán a szó belőle, míg a világ folyna. Ha Miklós szomorún így nem kezdte volna. Haj, bezokon esik most hallgatnom téged. Hagyd el, kérlek, hagyd el e fájós beszédet. Máskor a tűzhelynél tengerit morzsolva ítéletnapig is elhallgattam volna. Hányszor elbeszélted apám vitézségét, majd éjfél vetette minden este végét. Aztán mi sokára tudtam elalunni, hajnalig se bírtam a szemem lehunyni. Ami volt, az nincs már, ami jó volt, elmúlt. Más pennával írnak, sorsom balra fordult. gyilkosságba estem, lettem bújdosóvá. Hely, ki tudja, mikor leszek bele jóvá. De hiszem az Istent, az árvát sem hagyja, mert azért az árvák gondviselő atya, tán veszett nevemet is lemossa vérem, mit fejemre költe drága jó testvérem. Nem születtem arra, érzem ezt magamban, hogy itt békamódra káka között lakjam. Nem is teremtőztem béresnek, villásnak, hogy petrencét hordjak akárki fiának. Már csak arra várok, hogy bealkonyodjék, a világ mezőrül hazatakarodjék. És akkor nyakamba veszem az országot, szél sem hoz felétek én rólam újságot. Nagyon elbusul a Bence a beszéden. Szánta kis gazdáját, hogy bújdosni mégyen. Hallgatott sokáig, s majd elfakadt sírva, bocskorán körmével kereszteket írva. Végre megszólamlott, s nagyon szépen kérte, ne nehezteljen meg Miklós gazda érte, de ő ezt a dolgát bolondságnak tartja, hogy fejét így rögtön bújdosásnak adja. Látod, jó kis gazdám, György úr nem sokára, 3-4 nap múlva visszamegy Budára. Akkor, ami elmúlt feledtségbe mégyen, kis király lesz eszte az egész vidéken. Hát itt hagynál minket, sok derék cselédet, kik mint gyermekünket úgy szerettünk téged. Itt hagynád a bimbót, Lombárt, a hajszását, kiknek hétvásáron sem találni mását. Itt hagynád sokféle kedves mulatságod. Párjával malomba kiemelne zsákot. A malomkövet kiöltené karjára, Molnár legényeknek álmélkodására. Ne menj, édes szolgám. Jaj, ne menj messzére, egész nagy falunak keserűségére. Jaj, ne hagyd bitangul az őstoldi házat. Ne taszítsd a sírba jó édesanyádat. Így rimánkodott az, de kevésbe vette, fejét rázta Miklós, ahol nem szerette, hanem amint anyját hozta fel végtére, követ hengerített a fiú szívére. Nem felelt sokáig Bencének szavára, csak nézett sohajtva a susogó nádra. S addig-addig bámult a susogó nádra, nagy meleg köncsepp ült szeme pillájára. S mintha törlené csak arca verítékét, tenyeréhez törlé hívatlan vendégét. Végig a kis ujján a könyv földre csordult, ő pedig Bencéhez így szavakkal fordult. Mondd meg ezt, jó Bence, az édesanyámnak, gyászba borult mostan csillag a fiának. Egykorig nem látja, még nem is hall róla. Eltemetik hírét, mintha meghalt volna, de azért nem hal meg, csak olyaténképpen, mint midőn az ember elrejtezik mélyen, és mikor fölébred bizonyos időre, csodálatos dolgot hallani felőle. Rólam is hall még hírt, hogy mikor meghallja, még a csecszopó is álbélkodik rajta. Akkor anyám lelke repes a beszéden, csak meg ne szakadjon szíve örömében. Ezt izente Miklós. Akkor a hűszolga az üres kulacsot tarsolyába tolta. Megtörölte szépen csillagos bicskáját. Összehajtogatta szalonnás ruháját, aztán a tarisznyát félvállára vette, búcsút vévén lábát útnak egyengette. Ment is volna, nem is, gyakran visszanézett, végre a töretlen nád közt elenyészett. 5. ének. Elfeküdt már a nap túl a nádas réten, nagy vörös palástját künhagyá az égen, de az éj erőt vett, csak hamar beronta, az eget, a földet bakacsinba vonta, és kiverte szépen koporsó szegével, fényes csillagoknak millió ezerével. Végre a szép holdat előkerítette, s ezüst koszorúnak fejtül odatette. Miklós pedig indult a szokatlan útra, magát jobban-jobban a nádasba fúrta, de mintha kötéllel vonták volna hátul, nem bírt elszakadni az édesanyjától. Vissza-vissza nézett, hely pedig mi haszna, egy teremtés sincs ott, akit megláthatna. Mégis visszanézett, sőt, meg is fordulva, búcsút venni indult egy kis idő múlva. És amint visszafelé méne mendegéle, egy helyütt a zsombék csak lesüpped véle. Réti farkas fészke volt éppen alatta, benne két kis kölyke rít az Isten adta. Megsajnálta Miklós, hogy reájok hágott, símogatta a két árva kis jószágot, mint a juhász bojtár, amikor kapatja, a komondor kölyköt végig simogatja. Kár volt símogatni, csak vesztélyre tette, mert megzörren a nád, hirtelen megette, jő az anyafarkas szörnyű ordítással, rohan a fiúnak, birkoznak egymással, felfeláll a farkas hátulsó lábára, méri éles körmét Toldi orcájára, csattog a fejér fog vérszopó inyében, s mintha szikrát hányna, csillog a holdfényen. Toldi pedig magát serényül forgatja, öklének csapásit sűrűn osztogatja, ömlik a vér száján és orrán a vadnak, nagy meret szemei szörnyen kidagadnak. Nyelve a szájában meg nem tudna férni, csattogó fogával azt is összevérzi, mint veszett kutyájé, csorog véres nyála, senki sem látott már dühös vadat nála. Miklós a kötődést unni kezdi végre, lábát sem resteli híni segítségre, s mint midőn a bika dolgozik szarvával, fölveti a farkast egy erős rugással. Messze az avasba esik a vadállat, nagy darab helyütt letördeli a nádat, és amint lehull a puffanó eséssel, nagyot üt a földre hangos nyekkenéssel. De lám, mintha ördög volna belé bújva, egyet hengeredik, s talpra ugrik újra, elordítja magát keserves haraggal, s mégyen új csatára köszörült fogakkal, körmeit Miklósnak a vállába mártja, száját a fejénél két araszra tátja, s hátulsó lábával úgy szorítja térdét, pusztítsa el Isten a kegyetlen férgét. Ez még csak mehetne, de most jő a nagyja, ordít a hímfarkas, s hátul megtámadja. Mit csinálsz most, Miklós? Jaj, dehogy bírsz vélek, ezer lelked volna, mégis megölnének. Semmi baj, az néki a tulajdonsága, hogyha nő veszélye, nő a bátorsága. Ki segíti magát, soha se féltsétek, nem válik belőle farkasoknak étek. Mert amint a nőstény ölre ments birokra, megszorítja torkát Toldi két marokra, csak kifordul körme a fiú nyakából, kifogy minden erő a horgas inából. Szeme is kidülled véres könnyel telve, mint egy nagy csaroszja ló kizöldes nyelve. Nem kiment belőle, benszorult a pára, ahogy eltátotta, úgy maradt az álla. Akkor fogja Toldi, jót kanyarít véle, és a kanhoz vágja, mely rohan feléje. Föl kell az dühösen, s hogy megint lecsapja, párját fekhelyéből mérgesen harapja. És pedig világos, hogy megint fölkelne, ha Miklós előre néki nem felelne, de úgy elpaskolja most a nőstényével, hogy világ végéig sem támad többé fel. Toldi a vadaktól így megmenekülvén, megpihent kevéssé, egy zsombékra ülvén. A farkas fiakban sem volt már lehellet. Eltaposva nyúltak Toldi lába mellett. Távolabb feküdt az anyjak, meg a párja. Tisztán sütött rájuk a holt karikája. Hidegen tekintett a rétfenekébe, mint egy aranytepsi, szétmerett a képe. Miklós az elméjét mindenképpen hányta. Nem mondhatnám pedig, hogy a farkast szánta, hanem gondolkozott az ő farkasáról, őt elnyelni vágyó rossz szívű bátyáról. De hát miért akarja bátyja őt megenni? Miért akar hóhéra, nem testvére lenni? Vagy mikor járt Miklós néki ártalmára? Miért feni agyarát jó atya fiára? Mert hiszen ha példát farkasokról vészen, ott is a rosszabbik az ő bátyja lészen. Fészkit oltalmazza a mezőnek vadja, ki nem ingerelte, azt meg nem támadja. Vagy ha néha gyomra készti öldöklésre, nem bánt senkit aztán, ha csillapul éhe. Akkor is barmoknak tizedelve nyáját, megkiméli mindig a maga fajtáját. De az ő testvére, ki mondja meg neki, miért tör életére? Nem csillapul másképp, csak vérével szomja? Vagy ha birtokából jó öccsét kinyomja? Hát, ha annak, aki szomjú hozza vérit, mint a farkasoknak most megadná bérit. Vagy talán emberben tartósabb a pára, és azért nincs Györgynek végső éjszakája. Állj meg, Toldi! Gyilkos a szándék. Jaj, neves bosszúdnak véres martalékot. Tudd meg, a legyilkolt atyafinak vére bosszúért kiállt fel az egek egére. Tudd meg, ha megölnéd tennem testvéredet, akkor meggyilkolnád örök életedet. Ne félj, fenn az Isten, ő majd igazat lát. Bízd rá a büntető bosszúállás dolgát. Most, mintha valami ötlenék eszébe, hirtelen felállott, s a vadakhoz lépe. Gyorsan fölvetette őket a vállára, úgy indult veszélyes éjjeli útjára. Ment nagy sebbel lobbal a nád erdejében, nagy hosszú sikátort fúrt azon mentében. Hátul a két farkas csüngött a sarkáig, vissza sem tekintett az anyja házáig.
Kedves hallgatóink, Arany János Toldi című elbeszélő költeményének 4. és 5. énekét Básti Lajos előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
لا Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leópápa üzenete a Rimini meetingre. A remény nem okoz csalódást. A pápa arra buzdítja az erkölcs teológusokat, hogy Szent Alfonzot vegyék példaképül. Mário Grech bíboros üzenete a perui püspökök közgyűlésének. Hídépítő missziós egyház. Szűk kapu, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra. A 14. Leópápa üzenete a Rimini meetingre. A remény nem okoz csalódást. 14. Leópápa üzenetet küldött a népek közötti barátság 46. találkozója résztvevőinek. Arra buzdít, emlékezzenek, hogy a béke mindennapi gesztusokból áll. Továbbá figyelmeztet, hogy a digitális forradalom számos kockázatot és kihívást jelent. 14. Leó pápa csütörtökön közzétett üzenetében, amelyet a pápa nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár írt alá, arra buzdítja a Rimini meetingként ismert népek közötti barátság találkozójának résztvevőit, hogy legyenek béketeremtők tele reménnyel, akik a közjóért munkálkodnak. 1980 óta minden évben, augusztus végén rendezik meg a népek közötti barátság találkozóját az észak-olaszországi tengerparti városban, Riminiben. Az augusztus 22-e és 27-e között megrendezésre kerülő idei meeting témája: az üres helyeken új téglákkal építkezünk. A Rimini Meeting egy évente szervezett esemény, amelyet a Comunione e Liberazione, szeretett közösség és felszabadítás egyházi mozgalom szervez. A rendezvény nagyszámú hívőt vonz, és a meghívottak között különböző magasrangú személyek vitatnak meg kulcsfontosságú kérdéseket kerekasztal beszélgetések, előadások keretében. Számos pavilonban különböző kulturális és egyéb programokat is kínálnak az érdeklődők, a családok és a gyermekek számára. Az üzenetben a Szentatya üdvözletét küldi a szervezőknek, az önkénteseknek és az összes résztvevőnek, azzal a szívből jövő reménnyel, hogy örömmel felismerik, a kő, amelyet az építők elvetettek, kiválasztott és értékes szegletkővé lett, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Mert a remény nem okoz csalódást. A sivatagok jellemzően elvetett és életre alkalmatlannak ítélt helyek, emlékeztet a pápa. Pontosan ott, ahol úgy tűnik, semmi sem születhet, a Szentírás folyamatosan Isten áthaladásáról mesél. A Szentatya méltatja a szervezőket az idei találkozó kiemelt kiállításáért, amelyet az algériai vértanúk tanúságtételének szentelnek. Bennük felragyog az egyház hivatása, hogy a sivatagban éljen, mély szeretett közösségben az egész emberiséggel, legyőzve a vallásokat és kultúrákat megosztó bizalmatlanság falait, azáltal, hogy teljes mértékben követi Isten fia megtestesülésének és önátadásának mozgását, hangsúlyozza üzenetében Leó pápa. Az egységre szólítva a Szentatya megismétli szavait, amelyeket az olasz püspökökhöz intézett júniusban a Vatikánban. Támogassátok az erőszakmentességre nevelés útjait, a helyi konfliktusokban a közvetítést elősegítő kezdeményezéseket és a befogadás projektjeit, amelyek a másiktól való félelmet a találkozás lehetőségévé alakítják. Ebben az összefüggésben Leó pápa arra szólít, hogy minden közösség váljon a béke házává, ahol az ellenségeskedést a párbeszéd révén oldják fel, ahol az igazságosságot gyakorolják és őrzik a megbocsátást. Hozzáteszi, hogy a béke nem spirituális utópia, hanem mindennapi gesztusokból álló alázatos út. Ezzel a Szentatya arra ösztönzi az embereket, hogy nevezzék meg és adjanak formát az újnak, hogy a hit, a remény és a szeretet mély kulturális megtérésé válhasson. 14. Leó szerint ehhez olyan fejlődési utakat kell keresni, amelyek alternatívák a méltányosság és a fenntarthatóság nélküli növekedési utakra. Ahhoz, hogy az élő Istent szolgáljuk, hangsúlyozza a Szentatya, el kell hagynunk a profit bálványimádását, amely súlyosan veszélyezteti az igazságosságot, a találkozás és a csereszabadságát, mindenki részvételét a közjóban, és végső soron magát a békét. Az a hit, amely eltávolodik a világ elsivatagosodásától, vagy amely közvetve hozzájárul annak tolerálásához, többé nem lenne Jézus Krisztus igazi tanítványa, figyelmeztet Leó pápa. A mai társadalomról elmélkedve a pápa megjegyzi, hogy nem szabad megfeledkezni a gyorsan fejlődő technológiáról. A folyamatban lévő digitális forradalomban fennáll a diszkrimináció és a konfliktusok felerősítésének veszélye, ezért azoknak a kreativitásával kell belakni azt, akik a Szentléleknek engedelmeskedve már nem rabszolgák, hanem gyermekek. Akkor a sivatag kerté válik, és a szentek által megjövendölt Isten városa átváltoztatja sivárhelyeinket, emlékeztet 14. Leó. Végül a Szentatya áldását adja a Rimini Meeting résztvevőire, és a boldogságos Szűz Mária a hajnal csillagának közbenjárását kéri értük. A pápa arra buzdítja az erkölcs teológusokat, hogy Szent Alfonzot vegyék példaképül. A 17. Nemzetközi Erkölcs Teológiai Kongresszushoz intézett üzenetében 14. Leó pápa arra hívja a résztvevőket, hogy a modern erkölcsi kérdéseket a szentek, például Liguri Szent Alfonz bölcs és mindig időszerű példáját követve közelítsék meg. Az erkölcs teológia doktoraként ismert Szent Alfonz képes volt megtalálni Isten törvényeinek és az emberi lelkiismeret és szabadság dinamikájának kiegyensúlyozott szintézisét, ugyanakkor jótékony, megértő és türelmes hozzáállást vállalva testvérei iránt, így Isten végtelen irgalmának látható jelévé vált, írja a pápa. A Szentatya reményét fejezi ki, hogy az esemény kedvező lehetőséget kínálhat arra, hogy elgondolkodjanak a kihívásokon, a változásokon és a jelenlegi konfliktusokon az isteni kinyilatkoztatás fényében, amely teljességét Jézus Krisztusban találja meg. Leó pápa üzenete végén a boldogságos Szűz Mária, a bölcsesség széke anyai oltalmát kéri a tanácskozásra, és apostoli áldását adja a résztvevőkre és szeretteikre.
Mário Greg bíboros üzenete a perui püspökök közgyűlésének. Hídépítő, missziós egyház. Peru fővárosában, a 10 millió lakosú Limában tartják az ország katolikus püspökei 129. rendes közgyűlését augusztus 18-ától 21-ig. A perui püspökök közgyűlésére Mário Greg bíboros, a Szentszék szinódusi titkárságának érsekvő titkára üzenetet küldött, amelyben arra biztatja a résztvevőket, hogy közösségi, mint egy lelki gyakorlatos szellemben egymásra figyelve hallgassák a lélek sugallatait, hogy Leó pápa szándéka szerint missziós egyházá legyenek, amely hidakat épít, párbeszédet folytat, és mindig nyitottan kész a befogadásra. Greg bíboros örömmel értesült arról, hogy az elmúlt napokban tanácskozásra gyűltek egybe, hogy együtt tanulmányozzák a szinódus záró dokumentumát. A bíboros szívélyesen üdvözöl minden részvevőt, és őszinte háláját fejezi ki elkötelezettségükért, hogy a közösség és a megkülönböztetés szellemében folytatják a szinodális utat. Ezzel a kezdeményezéssel továbbra is nyitottak maradnak a szinódus gyümölcseinek a befogadására. A szentszéki bíboros örömmel veszi tudomásul, hogy találkozójukat a lélekben való beszélgetés gondolat jegyében folytatják, hiszen ez a hiteles egyházi módszer mélyrehatóan befolyásolta a szinódus útját. Ez egyúttal a meghallgatás és párbeszéd stílusa, amely az imádságban és a Szentlélek sugallatára nyitott lelkületben gyökeredzik, amely átalakította magát a szinodalitás megtapasztalásának módját, odáig menően, hogy magát a szinódust, mint egy újraértelmezték a lélekben való beszélgetésként. Greg bíboros üzenete kifejti, a lélekben való beszélgetés azt jelenti, hagyják, hogy mindenki számára kihívás jelentsenek a lélek által sugar megmozdulások, nem is csak a szavakra figyelve, hanem a testvéri párbeszédben felmerülő csendekre, megérzésekre és lelki érzelmekre is. A sok hang között ez a módszer segít felismerni a magasságból érkező hangot, amely személyes és közösségi megtéréshez vezet, új lelkipásztori gyakorlatokat sugall és javaslatot tesz a szinodalitásnak a helyi egyházakban való meggyökeresedéséhez szükséges struktúrákra. Greg bíboros üzenete szerint így a perui püspökök találkozója egyre inkább egy igazi lelki gyakorlat jellegét ölti fel, semmint, hogy egy egyszerű szervezői találkozó maradjon. Ez a kegyelem ideje, amikor a Szentlélek a pásztorok szívén keresztül szól az egyház szívéhez. A vatikáni szinódusi záródokumentum tanulmányozása mellett, amely összegyűjti az Isten népére figyelés és a pásztorok megkülönböztetése által jellemzett úgy gyümölcseit, arra is kéri őket, hogy vegyék figyelembe a szinódus gyakorlatba ültetésére vonatkozó irányelveket, amelyek mintegy keretet kínálhatnak az elmélkedéshez, hogy munkájuk gyümölcsei hozzájárulhassanak a szélesebb körű egyházi megkülönböztetéshez. Végül a szinódusi bíboros főtitkár üzenete emlékeztet 14. Leó pápa május 8-án este megválasztása után az egész világhoz intézett szavaira, miszerint missziós egyház vagyunk, egy hidakat, párbeszédet építő egyház, amely mindig nyitott a befogadásra, kitárt karokkal mindenki felé, akinek szüksége van szeretetünkre, jelenlétünkre, párbeszédünkre. Az üzenet a perui püspökök rendes közgyűlése munkáját Szűz Mária, az egyház anyja, az evangelizáció csillagának anyai közbenjárására bízza, hogy gyengétségével kísérje és támogassa a perui püspökök szolgálatát. A perui püspöki konferencia 129. rendes közgyűlése a Mongrovejói Szent Turibius kitüntetés aranyérmét ajándékozta Miguel Cabrejos Vidarte érseknek, Trujillo emeritus püspökének, tovább a José Velázquez Tarazona és Esteban Puig Taraz emeritus püspököknek pappa szentelésük 70. évfordulója alkalmából. A dél-amerikai földrész, észak-keleti, csendes-óceániai partvidékén és az Andok mentén húzódó Peru 34 millió lakosával a kontinens harmadik legnagyobb országa, Brazília és Argentina után. Lakosainak 90%-a katolikus, akiket 45 egyház kerületbe sorolnak.
Szűk kapu, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.
Egy ember hirtelen meghalt. Egyszer csak megpillantotta az Istent, ahogy közeledett feléje egy bőröndel a kezében, és így szólt hozzá. Fiam, itt az ideje, mennünk kell. Az ember megkérdezte, de miért ilyen hamar? Oly sok terve volt még. Sajnálom, fiam, de most van itt az ideje, hangzott az Isten válasza. Mi van a bőröndben? Érdeklődött tovább az ember. Minden, ami a tiéd volt. Ami az enyém volt? Azt akarod mondani, hogy a holmim, a ruháim, a pénzem? Sajnálom, fiam, de az anyagi javaid sosem voltak a tieid. A földhöz tartoztak mindig. Akkor az emlékeim? Sajnálom, de azok sem voltak a tieid, azok az időhöz tartoztak. Akkor a barátaim? Sajnálom, gyermekem, de ők sem a tieid. Az élet útathoz tartoztak. A feleségem is a gyerekeim? Sajnálom, fiam, de még ők sem a tieid, ők a szívedé voltak. Akkor a testem? Ez sem volt a tiéd soha. A tested a poré. Akkor talán a lelkem? Sajnálom, fiam, de a lelked sosem volt a tiéd. A lelked az enyém. A kétségbe esett ember kitépte a bőröndöt az Isten kezéből és kinyitotta. A bőrönd üres volt. Könnyekkel a szemében kérdezte Istent. Soha nem volt semmim. Erre az Isten kedvesen átölelte, és a következő választ adta. De igen, fiam, minden pillanat, amit megéltél, igazán a tied volt. Az élet pillanatokból áll, és minden igazán megélt pillanat a most valóságába vezet, ahol Isten van. Mert ő mindig csak most van, a jelen valóságában. A kezdő történet nem lehangoló. Az egyetlen valóságra mutat rá is arra tényre, hogy minden más káprázat. A megélt pillanatban van az Isten, és én akkor élem meg a valóságot, ha tudom és tudatosítom, az övé vagyok. Amikor a pillanatot meg tudom élni, a pillanatban tudok élni, akkor tapasztalhatom meg mindezt a jelen valóságában. Minden, amin van, csak egy ideig rendelkezem vele. Semmit és senkit nem birtokolhatok, vagy sajátíthatok ki. Ennek belátása vezet a szűk kapu felé. Az élet dolgai és emberi találkozásaim akkor nyernek értelmet, amikor felismerem, hogy szükségem volt rájuk, de eljön a pillanat, amikor el kell engednem őket. Másképp nem férek be, úgymond, a szűk kapun. Loyolai Szent Ignác önfelajánló imája is erre a valóságra világít rá, amikor kimondja a következő szavakat, idézem Sik Sándor fordításában. Fogadd el, Uram, szabadságomat. Fogadd el egészen. Vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttük korláttalan, Úr, rendelkezésed. Csak egyet hagyd meg ajándékodul, szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém, a kegyelemmel. S minden, de minden gazdagság enyém. Más semmi nem kell. Eddig az idézet. Ez az önátadás szükséges, hogy beférjek a szűk kapun. Tehát nem az a lényeges kérdés, hogy hányan üdvözülnek, hanem az, hogy én személy szerint dolgozom-e Isten szent lelkének jelenlétében önmagamon. Egyszer megkérdezte egy tanítványa mesterét, mit jelent önmagunkon dolgozni. A mestere erre ezt a választ adta. Azt, hogy ne várjak arra, hogy mások változzanak. Önmagam formálásának munkájában soha nem vagyok egyedül. Az Istennel való együttlét a kulcsa annak, hogy az elengedés irányában jól haladjak. Ez az irány a szabad élet fele vezet, amelyben paradox módon nem azt teszem, amit akarok, hanem azt, amit kell, vagyis amit a Szentlélek sugall, és tenni akar bennem és általam másokkal. Tehát még csak nem is a vallásos cselekedeteken van a lényeg, hanem az, hogy benne vagyok azokban, vagy csak kötelességből teszem. Veled ettünk és ittunk, mondják a szűk kapu bejáratánál azok, akik sok vallásos cselekedetet gyakoroltak az Istennel való kapcsolat nélkül. Furcsa ez a mondat. De ha szívem mélyére engedem a kijelentést, érteni fogom, mire gondol az Úr, amikor azt mondja ezeknek, nem ismerlek titeket. A vele való kapcsolat nélkül mindent megtehetek, mégsem elég. Templomot takaríthatok, szentmisére járhatok, imádkozhatok, s mégsem kapcsolódom össze vele. Ezért nem boldog lélekben sok vallásos ember, mert vallását gyakorolja hit nélkül, az Úrral való kapcsolódás nélkül, s ezért szeretet nélkül. Én hogyan kapcsolódom hozzá? Szabadon, kényszer nélkül, vagy csak vallásos kötelességből? Az utóbbi még nem elég a szűk kapun való bejutáshoz.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 21. vasárnapra Szűk kapu címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Mivel én vagyok, ó, te Uram, jobb kezed fogom, s mondom neked. Ne félj, az én lelkem veled. Ne félj, férgecske, Jákob maruknyi Izrael, mert én veled leszek. Mivel én vagyok a te urad, hogy jobb kezed fogom, s mondom neked. Te légy erős, én megsegítelek. Te légy erős, bátorodjék a szíved, mert én megsegítelek. Mivel én vagyok a te urad, a jobb kezed fogom, s mondom neked. Te légy erős, én megsegítelek. Te légy erős, bátorod ki a szíved, mert én megsegítelek.
A nap verse. Áprili Lajos, Bartímeus. Szép volt, anyám, mikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem. Világgá lett a bús világtalanság, s öröm borzongott át a lelkemen. Koldus kövem felett a tér derengett, arcom felé egy arc világított, s káprázva néztem hívó, mély szemébe annak, ki jött, megállt, meggyógyított. Szép volt, anyám, szememmel simogatni virág sejmét, gyümölcsök bársonyát, vagy messze húzó út ívét követni a dúsvetésű Jordán tájon át. Ma is csodálme csillagsűrűs éjjel, a nyári éj, mely csóvákat hajít, a virradat, mely kútvízhez kicsalja a város nőit és galambjait. Jerikó minden színe birtokom lett, egész világ. De meddig lesz enyém? Ha börtönömbe holnap visszahullanék, tán elhullatnám, s elfelejteném. A pálma zöldjét, esti dombliláját, barna leány rajt, bíbor rózsatőt. De lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt, anyám, hogy láttam őt.
Áprili Lajos, Bartimeus című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrúgtam idézőjeles modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói áneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött. 10 évig a Bár Madas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott. Nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Imája.
Boldog Charles de Foucault imája. Add Uram, hogy egyek legyünk minden testvérünkkel, a legtávolabbiakkal is, azokkal is, akikkel másképp bánsz, mint velünk. Te taníts minket szeretetre, hadd kamatoztassuk adottságainkat hátrányos helyzetben lévő testvéreink javára. Add, hogy testvér módjára szeressük őket, hogy megosszuk velük minden javunkat. Eléjük sietve felkínáljuk nekik, és könyörögjünk, hogy fogadják el. Amen.